Reggeli gyors, nem marad le semmiről.
6 óra 37 perc, jó reggelt mindenkinek. Ez Bíró Zoltán történész szerint Putyin nem tarthatja kielégítőnek a társadalmi támogatottságát. Ilyenkor szoktak az autokrata vezetők ugyanis 80-90%-os teljesítményt felmutatni a választásokon. Kárpáti János összeállítása.
A neves Oroszország szakértő, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége, vagyis a MUOSZ kül- és biztonságpolitikai szakosztályának rendezvényén értékelte az orosz politikai folyamatokat. Először néhány mondat a választási csalásokról.
Amikor csalásról beszélünk, akkor a csalást nem csak abban az értelemben tekinthetjük csalásnak, hogy a szavazat összeszámláláskor beavatkoznak, és valamely jelölt vagy párt oldalára fiktív szavazatok millióit csapják hozzá, hanem a csalásnak van két ezt megelőző szintje, ami egy ideig legalábbis Oroszországban alkalmas volt arra, hogy numerikusan ne kelljen csalni. Ez a két szint egyfelől a kampánybeli egyenlőtlenségekből következik, másfelől pedig a norma környezetnek a folyamatos átalakítása. Ez a két szint alkalmas volt egészen 2011-ig, az akkor megtartott decemberi parlamenti választásig, illetve következő év márciusában tartott elnökválasztásig, hogy hát a megfelelő eredményt produkálja a választás. De hát 2011-12-es választási ciklustól azt látjuk, hogy folyamatosan nő azon szavazatok aránya, amelyeket fiktív szavazatnak lehet tekinteni. Ott, ahol a csalás hagyománnyá válik, ott nagyon gyorsan kialakul a csalás leleplezésének kultúrája, és hát szociológusok és matematikusok elég gyorsan és elég pontosan tudják kimutatni azt, hogyha feltűnő anomáliák mutatkoznak a végeredményben, és hát 2011 esetében ez körülbelül a szavazatok mintegy 16-17%-ának eltérítése volt az Egységes Oroszország párt felé, ez 14 millió szavazatot jelentett. Az a helyzet, hogy a végrehajtó hatalom próbál mindent ebben a választási folyamatban ellenőrizni, de hát azért a Gauss körvét egyelőre nem tudja, és néhány matematikai modell fölötti ellenőrzés azért még nincs a kezében. És hát mind a GOLASZ, a Vox nevű civil szervezet, amely hosszú-hosszú évekkel ezelőtt arra szerveződött, hogy a választások tisztasága felett őrködjék, mint pedig a Vázsnyai Sztóriai, azon kevés tényfeltáró portálok egyike, amely továbbra is működik, mindkettő modell számításai szerint ebben az esetben minimum 22 millió szavazatot csaptak Putyin eredményéhez, tehát a 76 millióból 22 erősen kétséges. Mint ahogy utaltam rá, csalni nem csak az összeszámlálás során lehet, hanem a norma környezet átalakításával is. Némi leegyszerűsítéssel ugye azt szokás mondani, hogy konszolidált demokráciák esetében a választási szabályok azok többnyire változatlanok, vagy ha mégis változtatnak azon, akkor a politikai verseny valamennyi szereplőinek együttes kompromisszumokként születik meg a változtatás, és többnyire még arra is figyelnek, hogy ne a következő, hanem csak az azt követő választáson alkalmazzák az új választási szabályokat. És az eredmény pedig többnyire kiszámíthatatlan. Ezzel szemben a konszolidált autokráciákban pont fordított a helyzet, folyamatosan barkácsolnak, folyamatosan átalakítják a végrehajtó hatalom szükségleteinek megfelelően a választási szabályokat, és a végeredmény mindig ugyanaz. Ami pedig hát a kampánybeli egyenlőtlenséget, vagy egyenlőséget, vagy méltányosságot jelenti, egy csomó olyan példát tudunk hozni, amely teljesen egyenlőtlenné teszi ezt a versenyt. Az orosz választásoknak további sajátossága, hogy ismeretlen számára az elnök jelölti vita. Pontosabban van vita, csak ezeken a vitákon soha nem vesz részt Putyin. Putyin ugyanis elfoglalt, Putyin nem vitázik, Putyin cselekszik.
A Kreml ura Eszbíró Zoltán szerint ezen az elnökválasztáson szintet lépett.
Ugye a hivatalos adatok szerint a 112 millió választójukkal rendelkező polgárból 76 millióan adták le voksukat. Kétségtelen, hogyha ezt a 22 milliót levonjuk, akkor is elsőkörös győzelmet könyvelhet el. De hát ez a 87%-ot meghaladó eredmény, ez gyakorlatilag a putyini rendszert a közép-ázsiai rendszerek természetéhez emeli. Az autokráciáknak két típusa van. Az egyik típus az a típus, amelyik valószínűleg rendelkezik nem jelentéktelen társadalmi támogatottsággal, de ezt a támogatottságot különböző adminisztratív manipulációkkal, a politikailag értékes média felügyeletével és egyéb trükkökkel fölnyomják 60-70%-ra. De van az autokráciáknak egy következő típusa, amelyik 80-90%-os sávban teljesít. Itt általában ezekről a rendszerekről azt lehet elmondani, hogy azt érzékelik, hogy nincs igazán számukra elfogadható társadalmi támogatottság, és ezért nagyon erőteljes nyomás alá helyezik a társadalmat. Lényegében totálisá válik a cenzúra, lényegében ellentétben az autokrácia első változatával, ahol az ellenzék különböző csoportjai vagy szereplői még indulhatnak, még ha ez az ellenzék többnyire imitatív szerepet is tölt be. Ebben a második típusban már nem indul ellenzéki szereplő, vagy olyan, amelyikről a társadalomnak egy kicsit is szélesebb része azt gondolná, hogy valódi ellenzéki szerepet tölt be. Totális a cenzúra, erőteljes ideológiai indoktrinációnak van kitéve a társadalom, a közbeszéd vagy a publikus tér az folyamatos és teljes ideológiai ellenőrzés alatt áll. Oroszország ebből az első típusú autokráciából ezzel a választási eredményével átlépett a második típusúba.
A fórumon sok szó esett a Moszkva közelében elkövetett minapi véres merényletről, az elkövetők mögött álló megbízók lehetséges kilétéről.
Hát, hogyha az ukránok követték el, akkor szerintem ennél súlyosabb politikai baklövést nehezen tudnék elképzelni. Hozzáteszem, az a fajta kísérlete az orosz vezetésnek, hogy például arra a körülményre hivatkozva, hogy ezek a terroristák Ukrajna irányába mentek, hát őszintén szólva, ha én ukrán titkosszolga vagyok, és ilyen műveletet megtervezek, akkor biztos nem Ukrajna felé akarom kimenekíteni őket. Nem lehetett érdeke Ukrajnának, hogy ilyen műveletet hajtson végre. Aztán, hogy próbálja kommunikálni szinte az első pillanattól kezdve az orosz vezetés a történetet, az annyiban nagyon emlékeztet a 99-es eseményekre, 99. szeptemberében 4 lakóház robbantás történt, 2 Moszkvában, 2 vidéki városban, és aztán volt az 5. nagyon gyanús jazadi incidens, és abban a tekintetben hasonlítanám össze az akkor történteket a mostanival, hogy 99. szeptemberében az első pillanattól kezdve mind a 4 robbantás esetében csecsenek. Annélkül, hogy legalább néhány nap eltelt volna, és utána mondták volna, hogy csecsen elkövetőkről van szó. Azt gondolom, hogy ahogy 99-ben érthetetlen volt ez az azonnali csak is a csecsenek, így számomra érthetetlen az a mód, ahogy Putyin először feltételesen, de aztán Nikolaj Patrushev, illetve Bortnikov már nem feltételes módban próbálja igazolni, hogy itt ukrán megrendelőkről van szó. Nem merném továbbra sem azt állítani, hogy itt maguk az orosz titkosszolgálatok, vagy annak valamely részlege lett volna az elkövető. Lehet persze megint csak úgy kalkulálni, hogy ez szabad kezet ad majd Putyinnak, hogy az ukránokkal szemben most már minden megengedett, de szerintem az a blamás, hogy elengedték és lehetővé tették, hogy mindez bekövetkezzék. Nagyon-nagyon meg lennék lepve, hogyha arra merte volna elszánni magát a putyini rendszer minden gyalázatával együtt is, hogy ilyen műveletet hajtson végre.
A terrorizmus, mint első számú közellenség vádja egyébként a politikai ellenfelekkel való leszámolás eszköze lett ebben a rendszerben.
Putyin első két elnökségének valóban terrorfenyegetettségnek kitett Oroszországában, amikor elítélnek terrorcselekményért, akkor a terrortámadásban való részvételért, közreműködésért ítélnek el embereket. Később ezt a büntetőtörvénykönyv 205-ös pontját különböző alpontokkal egészítik ki, és azt lehet megfigyelni, különösen egyébként a háború kitörése óta, hogy most már sokkal kevesebb a terrortámadás, és a terrortámadás elkövetésére elítélt, és mintegy 40-szeresével múlja felül azok száma, akik a terrorizmus támogatása és propagandájáért, tehát semmit nem követnek el, politikai ellenfelekkel való leszámolás eszköze lesz. Több mint 3000 ilyen emberről tudunk.
A politikai leszámolás legismertebb tragikus áldozatának a sorsáról, arról, hogy valójában mi vehette rá Alekszej Navalnyit a hazatérésre, Eszbíró Zoltán a Klubrádió kérdésére úgy vélekedett.
Navalnyi jogászemberként idealista módon legalista. Azt gondolhatta, hogy az, ami miatt őt letartóztathatják visszatérésekor, az annyira abszurd, hogy ezt még az orosz igazságszolgáltat sem teszi meg. Bejelentő, hogy vissza akar térni. Erre az orosz rendőrség kiadja a körözést, tehát nagyon világos jelzés volt, hogy ne gyere vissza, mert le fogunk tartóztatni. Ugye arra hivatkozva teszi ezt meg a rendőrség, hogy van egy érvényes, feltételes börtönbüntetése, de annak az a feltétele, hogy időről időre a szövetségi büntetés végrehajtási szolgálatnál neki jelentkezni kell. Hát nyilván Navalnyi abból indult ki, hogy kóma idején ez nehéz lett volna, és hát a rehabilitáció idején Németországból megint csak nehéz lett volna időről időre megjelenni. És még egy dolgot ne felejtjünk el, Navalnyi betárazva jön vissza. Hozza azt a filmet, ami arról a palotáról szól, amit egy hét alatt több mint 110 millióan néznek meg. Tehát a Fekete-tengeri palota, ami nem Putyiné, de Putyinnak készült, és ő azt gondolta, hogy ebben olyan gyúanyag van, és harmadik, Hodorkovszki példájából látta, hogy ha kimarad, akkor elborlad az a politikai tekintély és súly. Ugye Oroszország szerte vannak a sztálini represszió áldozatainak emléket állító emlékhelyek, amikor kiderül Navalnyi halála. A rendszer annyira stresszben volt, hogy egy csomó helyen vannak fényképek róla, ezeket az emlékhelyeket kordonnal vették körbe, hogy az emberek ne vihessék oda azt az ártatlan világot sem. Tehát van másik Oroszország.
Ami pedig a világpolitikai helyzetet alapvetően átalakító ukrajnai háborút illeti, annak a végét még nem látni, és az sem mondható, hogy Oroszország tartalékai vészesen kimerülőben lennének.
Az ukrán társadalom kezd belefáradni ebbe a háborúba. Oroszország már csak a területi különbségekből fakadóan is óriási előnyben van, hogy a saját gazdasági erejét, ezen belül hadiparát hogyan védje. Hát itt nyilván teljesen egyenlőtlen feltételekről van szó. Láthatóan egyelőre finanszírozni tudja az orosz kormányzat azt, hogy aki önként jelentkezik szerződéses katonának, rangjától, illetve szolgálati idejétől függően 7-12 millió rubelt kap, hogyha elesik. Ami azt jelenti, hogy miután a medián jövedelem az 40 ezer rubel, azok az emberek, akik ebbe a kategóriába kerülnek, illetve azok hozzátartozói, 20-25 évre előre megkapják a fizetésüket. Tehát látszik, hogy a rendszer cinikusan használja ki, hogy Oroszországban vannak olyan deprimált területek, ahol az emberek többszörös kiszolgáltatottsága arra bírja őket, hogy elszegődjenek katonának.
Reggeli gyors, ne maradjon le semmiről.